Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, ezen a mai Isten tiszteletünkön. Magasztaljuk együtt a mi Úrunkat a 138. Zsoltárunk első verszakának éneklésével. Elfoglalva folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket, a 255. dicséretünk első három verszakát énekeljük most.
Thank you.
tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Ezékiel próféta könyvéből a 47. fejezet első 12 verséből hangzik most hozzánk Isten beszéde. Nyíljon meg a szívünk, hogy befogadhassuk az ő szavát. Ezékiel próféta könyvének 47. fejezetéből az első 12 versből hangzik tehát a következőképpen. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment méruzsinórral a kezében. Lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vízen. A víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen. A víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett. A víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem. Láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik. A sóssá vált tengerbe. És meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög. És ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Engeditől én Eglaimi, hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsaják nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fod el. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem valóban a megtartó és az ő szavának. Helyünket elfoglalva válaszoljunk imádságban Istenünk igéjére. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezért a napért. Áldunk és magasztalunk a vasárnapért. Áldunk és magasztalunk szent rendelkezésedért, hogy ezt a napot valóban a veled való kapcsolatunk ápolására fordítsuk. Köszönjük, hogy te ezt parancsként hagytad meg, de nagyon jól tudtad, és mi is megtapasztalhatjuk, hogyha komolyan vesszük szavadat, hogy valóban a javunkat szolgálja. Bocsáss meg nekünk, amikor mégis másra fordítjuk, még ennek a napnak az óráit is. Most azonban köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a házadban. Köszönjük, hogy találkozásra jöhettünk, és bocsásd meg, ha nem így indultunk el, ha nem így készültünk, ha talán nem is igazán készültünk az Isten tiszteletre, ha nem csak úgy eljöttünk. Urunk, könyörülj meg rajtunk. Bocsásd meg nekünk azt, hogyha teljes mértékben hagyjuk, hogy a világ annak sodra rohanása bennünket is magával ragadjon. s mindennek következtében nem figyelünk igazán rád, nem halljuk meg szabadat, vagy ha meghalljuk is, csak úgy éppen érintőlegesen, s futunk tovább, és tesszük a dolgainkat úgy, ahogyan azt talán a világ diktálja, vagy éppen a magunk feje után megyünk. Urunk, jövünk most hozzád tisztulásért is, jövünk azért, hogy bocsánatodért, kegyelmedért könyörögjünk, és köszönjük, hogy Jézus Krisztus áldozata által készen van ez számunkra. Szeretnénk elfogadni, hálás szívvel megköszönni neked szeretetedet, kegyelmedet, és arra kérünk, te csendesítsd el a szívünket, lelkünket, hogy hadd hallhassuk meg valóban azt, amit most ebben a veled való találkozásban szeretnél a szívünkre helyezni. Így imádkozunk azért, hogy áraszt ki szent lelkedet közénk, s általa juttasd el igédet a szívünkig, érintsd meg a lelkünket, és hadd változhassunk, tisztulhassunk, hadd adhassunk igazat mindenben neked, abban is, amiben eddig talán még nem tudtunk. Hadd válhasson a szívünk, az életünk egyre inkább egyé a tiéddel, hogy te élj bennünk, és mi pedig benned. Könyörülj meg, kérünk, Jézus Krisztusért, az ő értelméért kérünk. Ámen. A 166. dicséretünk első verszakát énekeljük, és készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Ezékiel próféta könyvéből hallott ige szakasz mellett a jelenések könyve 22. fejezetéből hangzik hozzánk még Isten igéje, az első két versből a következőképpen. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Ezékiel próféta könyvéből Ezékiel egy látomását hallottuk. Egy látomást, amelyben Isten évszázadokkal Jézus Krisztus születése előtt megmutatta az eljövendő Jézus Krisztus evangéliumának erejét és hatását. A látomás, amelyet kapott Ezékiel, jelképes. Látja a jeruzsálemi templomot, de nem a régit, hanem egy valóságban nem is létező új templomot lát a régi helyén, egy újat, amely sokkal nagyobb, sokkal szebb, sokkal dicsőségesebb, mint a régi volt. S látja az oltárt a templomban, és azt, hogy az oltár alul megered a víz egy kis patak formájában. Aztán folyik végig a templomon, kiömlik a kapun, végig csordogál az utcákon, majd pedig végig hömpölyög a pusztán. A kis patak közben egyre növekszik, folyóvá, majd pedig hatalmas folyammá, és végül beleömlik a holtengerbe. És amerre ez az oltártól eredő víz folyik, ott mindenhol új élet fakad. Sőt, a holtengernek a sós vize is meggyógyult tőle. Aztán arról is hallottunk, hogy mérőzsinórral mérik ott a víz mélységét. És a forrástól 1000 könyöknyire még csak bokáig ér. Aztán megint 1000 könyöknyire már térdig ér. Újabb 1000 könyöknyire pedig már derékig lehet benne gázolni, és megint 1000 könyöknyire már úszni lehet benne. Így növekszik az Isten kegyelmének a megtapasztalása is az ember életében. Ez az első és nagyon fontos üzenete ennek a mai ige szakasznak. Amikor valaki Isten felé kezd fordulni, akkor csak éppen megtapasztalja, hogy kegyelem is van a világon. Bokáig jár az oltár vizében. És később minél komolyabban és őszintébben fordul oda az Úrhoz, azt érzi, hogy egyre jobban növekszik a kegyelem körülötte. De még mindig eléri a lábával a szilárd talajt. Még mindig a maga lábán jár. Térdig vagy derékig gázol a vízben, mint a rossz úszó, nem meri magát egészen rábízni a kegyelemre. Egy-egy tempót tesz, de aztán csak-csak lenyújtja a lábát, keresi a talajt, keresi úgymond a szilárd, a biztos pontot, vagy legalábbis amiről gondolja, hogy az lenne. Ha azonban ilyenkor nem fordul vissza valaki, hanem halad tovább, tovább imádkozik, tovább bízik, tovább hisz, akkor egyszerre csak az Isten kegyelme fölemeli, és viszi magával, minden terhével együtt, mint ahogyan a jószót is fenntartja, és viszi maga a víz. Emlékszem, hogy amikor annak idején engem próbáltak úszni, tanítani, akkor nekem nagyon komoly gondot és nehézséget okozott az, hogy rámerjek feküdni a vízre, hogy rámerjem bízni magam a víz fenntartó erejére. És úgy belegondoltam abba, hogy nem így vagyunk mi az Isten kegyelmével is. Idegesen kapkodunk, mint a vízbe dobott ember, aki nem tud úszni. Azt hiszük, hogy ha nem segítünk magunkon, ha nem igyekezünk mindenképpen a magunk lábára állni, elérni a talajt a lábunkkal, akkor biztos, hogy elmerülünk. Szóval nem merjük magunkat teljesen rábízni az élő Istenre. Nem hiszük el azt, amit Pál apostolnak mondott Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. És bevallom, hogy elszégyeltem én is magam, miközben Isten igéjét így olvastam. Hiszen ez az igevers, ez a biztatás is, amit Pál apostol kapott annak idején, hányszor elém került, elém hozta az Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. És mégis, hányszor én is még próbálom a lábammal azért keresni ott lent az úgymond biztos talaj, és nem merem elhinni azt, hogy az Isten kezében, hogyha az Isten kegyelme megragad, ott vagyok igazán biztonságos helyen. Sokszor halljuk, én is biztos, hogy elmondtam már többször is azt, hogy adjuk át magunkat bizalommal az Istennek, hogy tegyük az életünket az Úr Jézus Krisztus kezébe, bízzuk rá magunkat egészen. De meg lehet kérdezni, hogy és hogyan is történik valójában ez? Hát, maradva az előbbi képnél, olyan forma mozdulat ez, csak persze lelki értelemben véve, mint amikor az úszó ráveti magát a vízre. Azzal a különbséggel, hogy az Isten kegyelmében nem lehet elsüllyedni, az mindig föntartja és hordozza azokat, akik rámerik és rámerték vetni magukat. Isten igéje most először azt kérdezi hát tőlünk, hogy meddig jutottunk el vajon az Isten kegyelme megtapasztalásában. Térdig, derékig, vagy fölemelt már, és hordoz már bennünket. Bűneink bocsánatát, az örök életet, a megszentelődésünket, itt a földön örömet és szenvedést, életet és halált egyedül Isten kegyelmétől tudjuk már várni? Bárcsak el tudnánk igazán engedni magunkat, és úszni tudnánk a kegyelemben, elfogadva azt, hogy megtart bennünket a kegyelem. Ez az első üzenete hát ennek az ige szakasznak, de mást is jelképez az oltárból előtörő víz, amelyről hallottunk Ezékiel próféta könyvéből, és ennek a víznek az állandó növekedése és duzzadása. Azt jelenti, hogy az az evangélium, a kereszténység, amit itt a templomban hirdetünk, és aminek a hallgatására hetenként összegyűlünk, ez nem maradhat elszigetelve a világtól, hanem úgy, ahogyan az oltárból fakadó víz elkezdett folyni keresztül a templomon, ki a templom kapuján, aztán Jeruzsálem utcáin, aztán végighömpölygött már a pusztán, egészen el a Holt-tengerig és beleömlött abba, úgy kell az evangélium megelevenítő, életet megújító, újjáteremtő erejének, hatásának szerte áradni a világban. Vagy mondhatjuk azt, hogy az emberek, az emberi szívek holt tengerébe. Az itt bennfakadt isteni szónak, amelyel szól hozzánk a templomban igéjén keresztül, az erejét és a hatását meg kellene érezniük az embereknek, azoknak, akik ott kint vannak a templomon kívül. Nem tudom, hogy amikor az istentiszteletnek a vége közeledik, egy-egy istentiszteletnek a vége, amikor befejeződik, és elindulunk az ajtó felé, és kilépünk az ajtón, akkor milyen gondolatok szoktak az eszünkbe járni? Hogy mi foglalkoztat az ebéd, annak még hátralévő része, amit még el kell végezni, vagy hogy délután hová megyünk, mit csinálunk, vagy éppen már a jövő hétnek a feladatain töprengünk megint. Nem tudom, szoktunk-e arra gondolni, amiről pedig most itt Isten igéje beszél, és amit mond nekünk, hogy mi vagyunk, te, meg én, kedves testvérem, az a csatorna, az a meder, amelyben szét kell áradnia az Isten megelevenítő erejének. Hány családi otthon, hány munkahely, hivatal, vagy az élet különböző területe, hány iskola kerülhetne így az Istenből onnan az oltártól kiáradó élő víznek a hatása alá, annak a víznek, sőt a folyamának a sodrába. Körbenézünk, és nem is kell sokáig nézni. Tapasztalhatjuk azt, hogy az emberi lelkeknek a holt tengere vesz körül bennünket. Hiszen hányan élnek teljes bizonytalanságban, elkeseredve, elcsüggedve. Nincs reménység a szívükben. Élnek egyik napról a másikra. És tulajdonképpen mindezek az emberek, akik így élnek körülöttünk, valahol vád ellenünk, akik keresztényeknek nevezzük magunkat, és akik jöhetünk ide az Isten házába újra és újra, és hallhatjuk az Isten megelevenítő szavát, az evangélium szavát, hogy vajon tovább árad-e, áradhat-e ez rajtunk keresztül, visszük-e ki innen a templomból. Pedig öntudatlanul is a világ ezt várja. És ki mástól is várhatná, mint tőlünk, akik itt ülhetünk a forrásnál, ennek az élő víznek, az Isten igéjének, a forrásánál. Hát ki által válhatna békésebbé, kiegyensúlyozottabbá, szebbé ez a világ, hogyha nem általunk, akik jöhetünk ide az Isten házába, és akik meríthetünk az evangélium tiszta és gyógyító forrásából. Mert hogy ennek a víznek az a tulajdonsága, hogy gyógyító ereje van. Így írta le Ezékiel ezt a látomást, amelyet kapott az Istentől, hogy meggyógyult minden, élet támadt. Mindenhol, ahová ez a folyó, ez a folyam eljutott. Jeruzsálem és a holtenger között puszta, kietlen síkság terült el. És amikor Ezékiel végigment, követte a víz hömpölygését, akkor még nem látott fákat. Amint azonban visszafordult, akkor csodálatos változást vett észre a vidéken. Azt látta, hogy a folyó két partján élet támad, buja növényzet, erős, hatalmas fák álltak már ott, méghozzá olyan fák, amelyek dús, gyümölcsű ágaikat ingatták a szélben. Megváltozott a holtenger egész környéke, sőt, magának a holtengernek a vize is. Hallottuk a felolvasott igeszakaszból, hogy az a víz, amelyben azelőtt elpusztult minden élet, amelyben halak nem tudtak megmaradni, az meggyógyult, és a látomás szerint megtelt nyüzsgő halakkal. És az elhagyott partvidéken élet támadt valóban, hálókat feszítettek ki, halászhálókat a fák közé, ahol azelőtt mozdulatlanság és halál volt. Most elkezdett lüktetni és dalolni az élet. Mert a templomból kiömlő víz meggyógyította, az élet vize legyőzte a halál vizét. Az evangélium hatását írja le Ezékiel próféta ebben a látomásban. Isten beszéde, Isten igéje új életet tud és új életet akar hozni számunkra is, hogyha még nem tapasztaltuk meg, vagy megújítani ebben az életben. Mert az nem igaz, hogy az evangélium ígéretei mind csak a síron túli életre vonatkoznak. Nem igaz, hogy csak azzal vigasztalnak, hogy majd ott majd lesz békesség, meg lesz nyugalom, meg ott majd boldog lehetsz. Mert az evangélium, Isten igéje itt és most akar megváltoztatni, újjáteremteni életeket, minket is, és rajtunk keresztül mások életét is. És aki meg nem tapasztalja most itt magában az új élet kicsirázását, annak a számára odát sem ígér semmi jót az evangélium. De hogy mennyire nem hiszünk Isten igéjének, az evangéliumnak az erejében és hatalmában, és abban, hogy Isten az ige által valóban új életet tud teremteni, és meg tud változtatni embereket, talán még az olyan szólásmondások is bizonyítják, hogy hát az ember az csak ember marad. Persze, emberek maradhatunk, de azért másmilyen emberek. Meg, hogy a kutyából nem lesz szalonna. Nem érezzük-e, testvérek, azt, hogy tulajdonképpen ez a Krisztus evangéliumának a teljes lebecsülését jelenti? És valahol így módon Krisztusnak a megtagadását, hogyha így gondolkozunk. És hogyha talán végigtekintve a saját életünkön is, azt kell megállapítani, hogy de hát én nem lettem jobb, nem lettem szentebb, hiába járok Isten tiszteletekre, vagy hiába hallgatom az igét, vagy talán még kezembe is veszem a Bibliát. Akkor nem ezzel a kérdéssel kellene szembesülnünk, és erre a kérdésre komoly, őszinte választ adni, hogy hiszünk-e az evangélium éltető erejében, hogy az evangélium Isten igéje az, amely új életet tud teremteni. Hogyha valaki Krisztussal érintkezésbe kerül az ige által, akkor azért az nem maradhat pont ugyanolyan, mint amilyen azelőtt volt. A változásnak nyilvánvalóvá kell lennie, mint ahogy nyilvánvalóvá vált ott is a változás, hogy ahogy az oltártól az élet vize elindult, és ahová eljutott, ott élet támadt, sőt, a holttengernek a sós vize is meggyógyult. Akit megérint ez a szent víz, megérintheti igazán a szívét, Isten igéje, az azért nem maradhat tovább olyan önző, hiú, kapsi vagy rossz indulatú, mint azelőtt volt. Meggyógyul, és él minden, ezt hallottuk az igéből, ahová ez a folyó eljutott is, és amivel érintkezésbe került. Ha pedig elmaradnak a változás jelei, akkor el kell gondolkozni azon, hogy vajon megérintette a lelkünket igazán már az evangélium. Hattuk-e, kértük-e, hogy érintse meg. És föl kell tenni a kérdést így, hogy vajon miért van egyház egyáltalán a világban? Mi, akik keresztényeknek nevezzük magunkat, és gyülekezethez, egyházhoz tartozunk, hát mi a célja Istennek ezzel? Az lenne, hogy egy, mondjuk furcsa alakulattal több legyen itt ezen a földön, egy furcsa intézménnyel, szervezettel? Hát nem. Istennek az a célja az egyházzal, és a mi gyülekezetünkkel is az a célja, hogy általa a beteg világot gyógyítsa, hogy ezt a halott világot élővé és gyümölcsözővé tehesse Isten általa, vagyis általunk. Miért van a templomba járó keresztény ember a világon? Miért vagyunk mi, akik itt vagyunk a templomban? Hát azért vagyunk, hogy az orvosi rendelőben, vagy a buszon, vagy bárhol kint a világban zúgolódó, káromkodó emberek között, vagy a munkahelyen, a hivatalban, a cinikus kollégák között, vagy ahol éppen vagyunk, tegyünk valamit. Persze tudom, a nagy kérdés az, hogy és mit? Hát lehet, hogy nem az a dolgunk, hogy egy gyönyörű prédikációt mondjunk el ott, mert nem biztos, hogy erre van ott alkalom és lehetőség. De arra igen, és az megtörténhet, hogyha ez az élő víz a mi szívünkbe, életünkbe is eljutott már, és átjárhat, és tisztára moshatott, akkor arra van lehetőség, hogy olyan hatások áradjanak ki belőlünk, amiktől aztán, ha bennünket körülvevő holtenger vize megelevenedik, használhatóvá válik. Hát, Isten ezért helyezte el az ő népét ebből a világba. És lehetne másképpen is, mint ahogy mi megéljük talán a kereszténységünket. Lehetne így, ahogyan itt az igében olvastuk, hogy a templomból, onnan az oltártól elinduló víz, az élő víz, vagyis az ige hullámai azok kifolynak az ajtón keresztül, ki és életet visznek a pusztába, és meggyógyítják a holtengert, meggyógyítják az emberi életek holtengerét is. Rajtunk is áll, hogy ez így legyen. Imádkozzunk hát ezért. Kérjük Istent, hogy így lehessen. És álljunk oda újra és újra ennek az élő víznek a sodrásába, hogy megtisztíthasson újra és újra bennünket. Amen. ...466. Énekünk első és második verszakát énekeljük, s bárcsak szívű jövő válaszunk lehetne Isten megszólító szavára. 466. dicséretünk első két verszakát énekeljük tehát. Isten előtt elcsendesedve először ki magában válaszoljon imádságban Isten szavára. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy sokszor érezzük azt, hogy nincs szilárd talaj a lábunk alatt, és próbálunk mi keresni biztos pontokat. Arra kérünk, bocsáss meg, hogyha nem ott is, nem abban keressük, ahol és amiben, leginkább akiben megtalálhatnánk. Bocsáss meg a kis hitőségünket. Bocsáss meg, hogy nem tudunk igazán bízni benned. Bocsáss meg, hogy nem veszük komolyan azt az utat, amelyet te adtál számunkra magadhoz, és egyáltalán a veled való közösségben való megmaradásra, hogy nem tudunk igazán hinni abban sem, hogy te, Szentlélek Úristen, az igéd által akarsz munkálkodni az életünkben, a szívünkben, hogy az igéd által tudsz újjá teremteni, tudod az új életet bennünk elindítani. Bocsásd meg, hogy talán pont azért, mert ezt oly nehezen tudjuk elhinni, ezért ígédnek sincs olyan helye az életünkben, mint ami ennek lennie kellene ahhoz, hogy mi magunk gyógyulhassunk, és ahhoz, hogy másokat is tudjunk a gyógyulás útjára segíteni. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy merjük elfogadni, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Merjük a kegyelmedben, kegyelmedre így rá bízni magunkat, és abban így elmerülni azzal a meggyőződéssel, hogy pont a te kegyelmed az, amelyik megtart, fenntart, és amelyik hordozni tud. És kérünk, segíts nekünk abban is, hogy úgy tudjuk hallgatni az igét, és úgy tudjuk kezünkbe venni a Bibliát és olvasni, hogy ne kevesebbet várjunk, mint ezt, amiről most szóltál hozzánk, hogy ennek az élő víznek a hatására tényleg élet támadhat, ott is, ahol minden halott volt, ahol pusztaság volt, ahol életnek semmi jele nem volt, ott is egyszer csak megjelenhet az élet. Urunk, ezért imádkozunk most. Így gondolunk szeretteinkre is, így gondolunk egész gyülekezetünkre, így gondolunk a körülöttünk lévőkre, hogy ennek az élő víznek a sodrába állva, hadd válhassunk valóban mi magunk is igazán eszközeiddé, hogy mindazok, akik még megkeseredve, fásultan, mindenbe belefáradva élnek, hadd tapasztalhassák meg, hogy ennek az élő víznek a folyamába, hogyha ezt befogadják, hogyha oda mernek állni, akkor az ő szívük, életük is megújulhat. Imádkozunk így gyülekezetünk, de egész egyházunk megújulásáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, most azokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatalom mellett. Arra kérünk téged, hogy az ige által gyógyítsd őket is, és adj nekik is erőt és békességet. Azért imádkozunk, hogy ők is hadd kerülhessenek veled olyan kapcsolatba, hogy ezt a gyógyító, ezt az életet adó hatást, változást ők is megélhessék kegyelmedből. Imádkozunk azért, hogy légy velünk majd a hétköznapokban is, hogy hadd tudjunk kegyelmedből élni akkor is minden élethelyzetünkben. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, hirdetem az adakozást az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hívok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Most már egyre inkább a nyári rend szerint alakulnak ezek, így szerdán délelőtt a nyugdíjas körtagjai találkozhatnak, illetve a babamama körtagjai, és csütörtökön este pedig 6 órai kezdettel bibliórát tartunk, ahová szeretettel várunk mindenkit. Vasárnap 10 órától lesz istentisztelet, amely istentisztelet egyben hittan tanítváró alkalom is lesz, illetve indító kezdő alkalma a gyülekezeti napunknak, ahogyan ezt hirdettem már, és ahogyan a plakáton is láthatjuk, illetve szórólapokat is osztottunk. Egy hét múlva gyülekezeti napon lehetünk együtt, reménység szerint. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Istentisztelet után tehát együtt maradunk közös ebédre, az udvaron főtt bográcsban főtt gulyáslevest fogyaszthatjuk el, illetve utána süteményt, mely süteménnyel a kedves testvérek járulhatnak hozzá ehhez az ebédhez. Ebéd után pedig egyrészt lesz egy interaktív pábelőadás a szeretetre vágyó Sümiről, másrészt pedig elhangzik egy előadás, ez az előadás inkább a felnőtteknek szól, hiszen a témája az, hogy szeretem a gyermekem a magam módján és az ő igényei. Erről a témáról hallhatunk tehát majd. És aki az előadást tartja, Szőke Etelka, az Egyházunk Házasság és Családsegítő Szolgálatának munkatársa, illetve lelkipásztor. Készüljünk hát így a jövő vasárnapra. Várjuk még a jelentkezéseket a csendeshetünkre, gyülekezeti táborunkba is, amely július 15-től lesz 21-ig, és tudjuk, hogy több generációs tábor, tehát gyermekektől elkezdve idős testvérekig mindenkit szeretettel várunk és hívunk. A Zemplén-hegységben lesz, Vózsva településen, nagyon-nagyon szép környék, és nagyon szép maga a kis falu is. De mindemellett reménységünk az, hogy lelkileg is, és elsősorban talán lelkileg feltöltődhetünk, megerősödhetünk, hogy megújulhatunk, amiért mostanában különösképpen is imádkozunk, és amiért, amire várva Istenre tekintünk, és jó lenne, ha valóban bizalommal, hittel tudnánk tekinteni rá, és így kérni és várni. Az elmúlt napokban több alkalommal is meg kellett állnunk Ravatal mellett. Elbúcsúztunk Vábbölgyi Istvántól, aki 1929. április 22-én Budapesten született, és ezesztendő május 8-án Budapesten hunyt el. Ugyancsak az elmúlt napokban búcsúztunk el Kós Viktortól, aki 1959. május 9-én Ószon született, és most ebben az esztendőben május 17-én Budaörsön hunyt el. S el kellett búcsúznunk Nagy Gusztávné Józsa Máriától is, aki 1920. augusztus 30-án Budapesten született, és most ezesztendő március 31-én Gyömrön hunyt el. A gyászoló család tagjainak, ami Urunktól, Istenünktől kívánunk és kérünk most is és itt is, vigasztalást, erőt és békességet. Most pedig a 200. dicséretünket énekeljük el mind a 6 verszakával, a 6-at, tehát az utolsót majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.